Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található János evangéliumának a 11. részében, a 11. rész első 44 versében, a következőképpen. Volt pedig egy beteg ember Lázár Betániából, Máriának és testvérének Mártának a falujából. Mária volt az, aki megkente az urat olajjal és megtörölt a lábát a hajával. Az ő testvére Lázár volt a beteg. A nővérei megüzenték Jézusnak: Uram, íme akit szeretsz, beteg. Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta: ez a betegség nem halálos, hanem az Isten dicsőségét szolgálja, hogy általa megdicsőjön az Isten fia. Jézus szerette Mártát, ennek nővérét és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy beteg, már még két napig azon a helyen maradt, ahol volt, de azután így szólt a tanítványaihoz: menjünk ismét Júdeába. A tanítványok ezt mondták neki: Mester, most akartak megkövezni a zsidók, és ismét oda mégy. Jézus így válaszolt: nem 12 órája van a nappalnak? Ha valaki nappal jár, nem botlik meg, mert látja-e világ világosságát, de ha valaki éjjel jár, megbotlik, mert nincs világossága. Ezeket mondta, azután így szólt hozzájuk: Lázár, a mi barátunk, elaludt, de elmegyek, hogy felébresszem. A tanítványok ezt felelték: Uram, ha elaludt, meggyógyul. Pedig Jézus Lázár haláláról beszélt, de ők azt gondolták, hogy álomba merülésről szól. Akkor azután Jézus nyíltan megmondta nekik: Lázár meghalt. Örülök, hogy nem voltam ott, ti értetek, hogy higgyetek. De menjünk el hozzá. Tamás, akit ikernek neveztek, ezt mondta tanítványtársainak: menjünk el mi is, hogy meghalljunk vele együtt. Amikor Jézus odaért, megtudta, hogy már 4 napja a sírban van. Betánia pedig közel, mint egy fél órányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Mártához és Máriához, hogy vigasztalják őket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta így szólt Jézushoz: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja neked az Isten. Jézus ezt mondta neki: feltámad a testvéred. Márta így válaszolt: tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon. Jézus ekkor ezt mondta neki: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. És aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Márta így felelt: igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, akinek el kell jönnie a világba. Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: a Mester itt van, és hív téged. Ő pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen volt, ahol Márta találkozott vele. A zsidók, akik Máriával voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy hirtelen feláll, és kimegy. Utána mentek tehát, mert azt gondolták, a sírbolthoz megy, hogy ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt hozzá: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele együtt jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Megkérdezte: hová helyeztétek őt? Azt felelték: Uram, jöjj, és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták: íme mennyire szerette. Közülük néhányan pedig így szóltak: ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus, még mindig háborogva magában, a sírhoz ment. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Jézus így szólt: vegyétek el a követ. Márta, az elhunyt testvére így szólt hozzá: Uram, már szaga van, hiszen 4. napos. Jézus azonban ezt mondta neki: nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét? Elvették tehát a követ, Jézus pedig felemelte a tekintetét, és ezt mondta: Atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál. Én tudtam, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülálló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Miután ezt mondta, hangosan kiáltott: Lázár, jöjj ki! És kijött a halott. Lábán és kezén pólyákkal körülkötve, arcát kendőt akarta. Jézus így szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Jézus így szólt nekik, oldjátok fel, és hagyjátok elmenni. Ámen. Boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem szívükbe zárva meg is tartják Istenünk igéjét, hogy általa sok és áldott gyümölcsöt teremjenek az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk! Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban téged dicsérünk ezen a mai napon, és áldunk, mert csodálatos Isten vagy. Uraknak, ura, királyoknak királya, minden hatalom a te kezedben van. Te teremtetted ezt a mindenséget, a láthatókat és a láthatatlanokat, a semmiből hoztad létre mindazt, amiben élünk, mozgunk és vagyunk. Bennünket is te alkottál, olyannak, amilyenek vagyunk, és köszönjük, Urunk, hogy kézben tartod az életünket. Te szabtál, Uram, határt az életünknek. Te voltál az, aki megteremtettél anyánk méhében, és te leszel az, aki majd fogod a kezünket, amikor ebből a világból el kell menni. Mert Uram, nem csak, hogy megteremtettél, nem csak elengedtél, amikor mi menni akartunk, de szereteteddel vonzottál is. A kereszt felállt, a kereszt kereszten megfeszítettél, drága Jézusunk, azért, hogy vonzon bennünket magához, hogy mi nehogy elvesszünk, hanem életünk legyen. Ezért téged imádunk, Urunk, hogy te megmentettél bennünket ebben az életben. És Uram, mivel megmentett gyermekeid vagyunk, ebből az életből is te viszel ki bennünket. Ezért, Uram, hálát adunk azért, hogy a halál számunkra nem egy szörnyű állapot, hanem hozzád megyünk. És Uram, ahogy Pál apostol mondja, mi hívő emberek tudjuk, hogy vágyunk elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez mindennél jobb. Jobb ennél a földi életnél is. És mégis, ha szétnézünk, ha körbenézünk, akkor látjuk a gyermekeinket, unokáinkat, barátainkat, ismerőseinket, a gyülekezetet, a sok-sok feladatot, és azért azt mondjuk, Uram, lehet, hogy még dolgunk van itt. És köszönjük, hogyha ezt így látod, és még dolgunk van itt. De amikor befejeztük, Uram, a munkát, akkor ne engedd egy perccel sem tovább vinni ezt az életet. Ne engedd, Uram, hogy húzzuk, nyúzzuk, hanem egyszerűen csak védj magadhoz. Áldunk, Uram, hogy benned megváltottunk, és a teljes megváltásunk, Uram, a halálban is létrejöhet. Dicsérünk téged ezért. Könyörgünk, Uram, azokért, akik ma szomorúan a szívükben jöttek ide a te házadba, mert emlékeznek, és az emlékeik úgy feltolulnak a szívükbe, könnyek gyűlnek a szemükbe, és visszagondolnak azokra az emberekre, akiket elveszítettek. Uram, engedd meg, hogy a te jelenlétedben most gyógyuljanak a szívek. Engedd meg, hogy a te igéd megszólítsa ezeket az embereket. Engedd meg, hogy szembe tudjanak nézni a múlttal, de elfordulni is el tudjanak tőle, hogy szembe tudjanak nézni a jövővel. Így kérlek téged, drága Istenem, hogy bocsáss meg nekünk azért, hogy sokszor a halált úgy éljük meg, hogy nincs benne semmi hit, hogy nincs benne semmi beléd való kapaszkodás, hogy nincs bennünk semmi reménység. Úgy éljük meg, mintha te nem váltottál volna meg bennünket, mint hogyha te nem lettnél a mi urunk, nem lennél a mi királyunk, bocsáss meg ezért nekünk. És engedd meg, hogy most, Uram, újra szembenézzünk a te igéddel, szembenézzünk a te akaratoddal, és meglássuk, hogy hová akarsz te bennünket vezetni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te megtartasz, köszönjük neked, Uram, hogy adod a te igédet, köszönjük neked, hogy a te lelked által kiáradsz ránk. Hát, Uram, áradj ki a te szereteteddel és a te jóságoddal, és tölts be bennünket önmagaddal és a te vigasztalásoddal. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg, Atyánk. Ámen.
Halljátok, testvérek, Isten igéjét, úgy, mint írva található János evangéliumának a 11. részében, a 11. rész 33. versétől a következőképpen. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében és megrendült. Megkérdezte, hová helyeztétek őt. Azt felelték, Uram, jöjj és lásd meg. Jézus könnyekre fakadt. A zsidók ezt mondták, íme mennyire szerette, közülük néhányan pedig így szóltak, ő, aki a vak szemét megnyitotta, nem tudta volna megtenni, hogy ez ne halljon meg. Jézus még mindig háborogva magában a sírhoz ment, ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Ez egy barlang volt, és kő feküdt rajta. Ámen. Foglaljunk helyet, testvérek! Ezekben a napokban, ha nem is akarnánk emlékezni azokra, akik elmentek, mégiscsak emlékezni kellene, hiszen minden erről szól. Hiszen ez a pár nap, ami most már államilag is támogatott ünnep, mondhatnánk úgy, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy szeretnénk, nem szeretnénk, szembenézzünk azzal, hogy voltak emberek, akik itt éltek közöttünk, és most már nem élnek itt közöttünk. És ott vannak a sírkertekben a testeik, és el vannak temetve, és szembe kell nézzünk azzal a fájdalommal is, amit esetleg azok az emberek, akik elmentek közülünk, azok okoztak olyan módon, hogy elmentek, hogy már nincsenek köztünk. Hiszen nem tehetjük meg, hogy kikerüljük ezt. Így vagy úgy, de szembe jön az életünkkel. Talán nincs egy olyan ember sem itt ebben a templomban, aki ne szembesült volna, milyen elveszíteni valakit, akit szeretett. Vagy régen volt ilyen, vagy nem is olyan rég, amikor elveszítettünk valakit. És ott él bennünk az emléke, és ott él bennünk még a gyásznak talán minden kis porcikája, minden kis rezdülése, hogy hogyan éltük ezt meg. Ott van bennünk talán még annak a folyamatnak a nehézsége és fájdalma is, amit átéltünk, amíg eljutottunk a gyászig és eljutottunk a halálig. De őszinték akarunk lenni, elég sokféle érzés kavarog bennünk akkor, amikor erre gondolunk. Különösen a halálra. Rengeteg érzés és rengeteg kérdés tolul fel bennünk. És bennem is őszintén megmondom, én is sokat kínlódok és sokat gondolkodom azon, amikor ezzel kapcsolatosan prédikálnom kell, vagy éppen szolgálnom kell. Egyrészt, mert abban a szerencsétlen állapotban vagyunk mi lelkipásztorok, hogy rengetegszer állunk meg koporsónál. És amikor megállunk koporsóknál, akkor rengeteg emberi fájdalommal is találkozunk ezekben az esetekben. Emberi fájdalmakkal, vagy közömbösséggel, mert ugye a halál közelében az ember érdekes módon viselkedik. Alapvetően tehetetlen. És mivel tehetetlen, ezért próbál valamit javítani abban az állapotban, amiben van. Azért mondom, hogy szerencsétlen állapotban vagyunk mi, lelkészek, mert megedződik a lelkünk, mondhatnánk így. És természetessé válik az, ami amúgy a mindennapi életekben nem természetes. Az, hogy mi életünkben 1-2-3-4 alkalommal elkísérünk valakit az utolsó útjára, ez minden családban úgymond természetes. De az, hogy minden héten talán, vagy éppen hetente többször is, az nem természetes. Azért mondom ezt el, mert megedződik a lelkünk, vagy megkérgesedik a lelkünk ilyenkor. És egyszerűen természetessé válik az, ami nem lehet természetes. Mert nekünk lehet, hogy még egy alkalom, még egy szolgálat, még egy igehirdetés, amiben megpróbáljuk beleélni magunkat, és ott lenne a családdal is vigasztalni, de annak a családnak valaki, akit eltemet. Ezért néha lehet, hogy kemények vagyunk ebben az esetben. Próbáljuk mi Jézust ebben követni, ahogy itt a történetben is látjuk, de nagyon nehezen megy. Ezért néha nagyon mélyre kell meríteni a saját életemben is, hogy azt az érzést, ami ott van egy gyászoló család életében, magam is megéljem. Visszamenne azokhoz a fájdalmakhoz, veszteségekhez, amit magam is átéltem. Legyen az egy jó barátnak az elvesztése, legyen az egy gyermeknek az elvesztése az egyik lelkés családban, legyen az a saját családtagomnak az elvesztése, aki nagyon közel állt az életemhez, vagy bármi más, ami ezzel kapcsolatos. Mert az megérint, és még abban is sokszor kérges a lelkem. Őszintén beszélek veletek, tudnotok kell, hogy egyrészt ez a kéreg rárakódik egy lelkésznek a lelkére. Másrészt ott van bennem a bizonyosság maximálisan arról, hogy a halál nem is olyan veszélyes, mint amilyennek mi gondoljuk. De nem tudunk mit kezdeni vele. És mivel nem tudjuk a halált kikerülni, és nem tudunk mit kezdeni azzal, ami ezután következik, ezért vagy meséket gyártunk, és erre a világ nagyon szépen mutatja magát, hogy milyen meséket gyárt a halállal kapcsolatosan, vagy pedig megpróbáljuk valahogy a magunk életében elrendezni ezeket, valamit tenni. Soha nem felejtem el azt, amikor egy nagy tragédia után elmentem a gyászoló családhoz. Ez egy kisgyermeknek a halála volt autóbalesetben, és tele volt az udvar különböző emberekkel, rokonokkal, gyülekezeti tagokkal, mindenféle emberekkel. Egy embert sem láttam, aki ült volna és maga elé nézve sírt volna, hanem mindenki csinált valamit. Vagy éppen gyomlálta a kiskertet, vagy éppen takarította az udvart, nem sok takarítani volt rajta, vagy éppen próbált valamit tenni. Kifejezte az ő bizonytalanságát. Valamit tennem kell. Sokszor ugyanez mutatkozik meg, az a valamit tennem kell azok felé, akik elmentek, vagy azok felé, akik veszítettek valakit el, amikor elmegyünk a sírkertekbe is. Tennem kell, meg kell vennem, meg kell csinálnom, oda kell tennem, meg kell gyújtanom a gyertyát, valamit tennem kell. Mert az a bizonytalanság, a tehetetlenségem, az nem maradhat csak úgy. Nem nyomhatom el magamban, tennem kell valamit, hogy felszakadjon belőlem az az érzés, vagy valamit megoldjon az az érzés, hogy itt valami tragédia történt, valakit elveszítettem. Tennem kell valamit. Lehet te magad is átélted ezt. Mented, rendezted a dolgokat, amikor valakit elveszítettél. Mented, csináltál, csak hogy ne kelljen szembesülni, de eljön az a pillanat, amikor szembesülni kell. Amikor már nincs mit tenni. Amikor már mindent megtettél, amit meg lehetett tenni, még azt is, amit már nem kellett megtenni. És ott maradsz a magányodban. És ebben a magányban derül ki az, hogy hiszel-e, vagy nem hiszel, és mit hiszel igazából. Az életről, a halálról, vagy ebben a magányban derül ki az, hogy mi is van benned, milyen kapcsolatban voltál azzal, akit elveszítettél. És én szeretném egy kicsit úgy szembenézni a magaddal. Mert valaki, amikor ez megtörténik, megkönnyebbül. Vége van. Sokan nem merünk ezzel szembenézni. Hogy valahol megkönnyebbültünk. Elment. Hosszú, fájdalmas betegség után megnyugodott. Nem merjük azt kimondani, hogy ez most így jó, hogy elment. Nekem is így jó, mert már nem bírtam volna tovább. Olyan istentelennek tűnik ezt kimondani, olyan érzéktelennek tűnik ezt kimondani, pedig szembe kell nézni ezzel, mert ha nem, egy életen át fogsz felesleges cselekedeteket végezni, hogy nehogy szembenéz ezzel a ténnyel, hogy néha jó, ha elmegy valaki. A másik dolog, amikor szembe kerülünk ezzel a ténnyel, hogy valaki elment és magunkra maradunk, és szembe kell nézni azzal, ami van, az a hiány. Mert a szeretet az nem múlik el. Akit igazán szerettünk, az a sírban is hordozza a szeretetünket. Nem tudjuk csak úgy elvágni a köteléket. És a hiány az rettenetes fájdalmat okoz. És ezzel szembesülni kell, hogy valaki, aki nekünk fontos volt, nincs ott mellettünk. Nincs kihez szólni, nincs kivel megbeszélni, nincs kire támaszkodni, nincs kivel kapcsolódni. Gyerekként, és itt mindannyian gyerekek vagyunk, mert valakinek a gyermekei vagyunk, mikor eltemetjük a szülőnket, akkor növünk fel. Akkor végleg lezártunk egy korszakot az életünkbe. Onnantól kezdve már nincs kit anyának és apának szólítani. Szembesülni kell azzal, hogy akihez a legközelebb álltunk, és akiből születtünk, nincs többé. Ez a hiány nem csak azt jelenti, hogy valaki hiányzik, hanem ránk telepszik a magánynak az érzése. Mert addig, ameddig megvannak, addig még mindig van hova visszamenni. Akármilyen messze is elmegyek az atyai háztól, ugye még a példázat is ezt mondja. De amikor már nincsenek, akkor már nincs hova visszamenni. Akkor már felnőttem. Akkor úgy elszakadt a gyökér. És még milliónyi más gondolat is a magányunkban ott van bennünk. Az egyik legáltalánosabb talán az, hogy mi lett volna, ha. Mi lett volna, ha. Amikor Lázár történetét olvassuk, akkor ez a kérdés többször is előjön. Mi lett volna, ha? És engedjétek meg, hogy itt nem csak abban a szempontból tegyük fel ezt a kérdést a mai napon, hogy mi lett volna, ha még él. Milyen hatás gyakorolt volna az életemre, milyen lett volna az élete, hogyan élem meg én, mit hozott volna az én életembe, és sorolhatnám tovább. Tehát nem csak ilyen szempontból, hanem vajon Isten akart-e még éltetni azt az embert? Vajon volt-e még esélye az életre? Vajon megtettem-e mindent annak érdekébe, hogy éljen? Mert hát sokszor magunkat is vádoljuk. És ha magunkat nem merjük, akkor vádoljuk az orvosokat, az egészségügyet, meg minden mást, hogyha nem úgy, akkor másképp történt volna, ugye? Mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha hamarabb megy orvoshoz? Mi lett volna, ha akkor nincs ott, hogyha balesetről van szó? Mi lett volna, ha tovább tudok mellette állni? Ha én ott vagyok mellette? Vádoljuk magunkat is. Mi lett volna, ha? És ebben a mi lett volna, habba benne van az is, hogy vádoljuk az Istent. Ezt vagy kimerjük mondani, vagy nem merjük kimondani. Ebben a történetben, a Lázár történetében újra és újra előjön ez a mi lett volna, ha. És egészen odáig elmennek a zsidók, akik ott vannak Márta és Mária mellett és a sírnál, hogy hát ez, aki a vaknak a szemét megnyitotta, ez nem tudta volna megtenni, hogy meggyógyítja, hiszen szereti, meg szerette. Nem tudta volna megtenni ezt. Sőt, meg tudta volna tenni, de hát akkor miért nem tette meg? Vagy kimerjük mondani, vagy nem merjük kimondani. De ott van bennünk, újra és újra minden alkalommal, amikor megállunk egy betegágynál, vagy éppen megállunk egy sírnál, hogy Uram, miért nem? Miért nem? Mert ami fejünkbe és ami szívünkbe mindig az e világhoz való tartozás és az életben való jelenlét jelent mindent. Mi egészségben és betegségben mérünk dolgokat. Mi életben és halálban mérünk dolgokat. Mi erőben és erőtlenségben mérünk dolgokat. Ha van erő, akkor Isten szeret. Ha nincs erő, akkor nem szeret. Ha egészséges vagyok, Isten megáldott. Ha beteg vagyok, Isten megbüntetett. Ha élek, akkor Isten az, aki tart meg. És így is imádkozom, Uram, még egy napot adj, még egy napot adj, még egy napot adj. Ha meg kell halni, akkor Isten, miért veszed el az életemet? Hát azért még élni szeretnék. Én még élni szeretnék. De minek? Mint hogyha csak az lenne, hogy vagy. És nagyon nehezen tudjuk elképzelni azt, ami a történetben van, hogy az egészség és a betegség, az élet és a halál mind Isten kezében van. És nem mi tudjuk azt, hogy mi a jó, hanem egyedül ő. Nem mi tudjuk, hanem egyedül ő. Ki tudta akkor, amikor Jézus azt mondja, hogy még 2 napot maradok, és csak 2 nap után megyek Lázárhoz? Hogy miért történik ez? Tanítványok közül bárki tudta-e, amíg Jézus nem mondta? Hát Jézus, gyere, gyógyítsd meg! Hát te vagy a gyógyító, a te barátod, azt, akit szeretsz, akihez mindig eljársz a 3 testvérhez, menj és gyógyítsd meg! Ez a te dolgod, Istenem, gyógyítsd meg azokat, akik betegek. És azt mondja Jézus, nem. Nem az élet és a gyógyítás fogja szolgálni az Isten dicsőségét, hanem Lázár halála. Megdöbbentő? Hogy a halál szolgálja az Isten dicsőségét? Nem az élet. Hát hogy lehet ez? Hát úgy, hogy mi azt gondoljuk, hogy Isten csak az élet ura. De Isten a halál ura is. Amikor abban vagyunk, hogy Uram, miért nem, akkor mi a saját kicsi, szűk látunk körünkben, és legfőképpen önzőben gondolkodunk. Mert mi a gyász valójában? Mi a gyász valójában? Nagyon furcsán hangzik, de hiányérzet, fájdalom. Ezt a halott érzi? Nem, ezt mi érezzük. Miért? Mert nincs jelen. A halál nem fáj, testvérek. A halál nem fáj. Sőt, sokszor hallottam azt, hogy utolsó napján, aki haldoklott, vagy az utolsó óráiban azt mondta, hogy már nem fáj semmi. Már nem fáj semmi. És elment. Megszűnik a fájdalom a halálban, pedig sok időssel beszélgetve nem a haláltól félek, tiszteletes úr, hanem a meghalástól, hogy ne fájjon. Nekünk van fájdalmunk. A gyászt mi érezzük? A hiányt mi érezzük? Valahol magunkat sajnáljuk. Valahol arról szól az egész, hogy egyedül maradtunk. Valahol arról szól az egész, hogy mulasztottunk. Valahol arról szól az egész, hogy nem élhetjük meg már azt, amit meg akartunk még élni. Kiről szól? Rólunk. Hát amikor sírtem elünk, én magam nyugtatom a lelkemet, hogy megérdemli az anyám meg az apám. Nyugtatom a lelkemet. Kell tennem valamit, hát megérdemlik. Hát nekik már ez jelent valamit? Nekem jelent valamit. Az én lelkemről szól a történet. Az én fájdalmamról szól. A gyász semmi más, mint fájdalom és valahol egy pici önzés. Itt maradtam egyedül. És sokszor lelkiismert furdalással, mert hát nem úgy kellett volna. Hányszor mordultam rá, amikor gondoztam, hányszor voltam már kikészülve teljesen, nem úgy kellett volna szólni, és sorolhatnám. Önvád! Rólam szól. Az én fájdalmam. Nem a halottról szól. Hanem rólam. És testvérek, nincs ezzel semmi baj. Azért nincs ezzel semmi baj, mert Jézus nem érzéketlenül áll meg ebben a helyzetben. Ő tudja, hogy mit szolgál a halál és mit szolgál az élet, mit szolgál a betegség és mit szolgál a gyógyulás. Az ő kezében van minden. A tied is és az enyém is. És mégis ebben a fájdalomban, amit átél Márta, Mária, meg a zsidók, ő is átéli ezt a fájdalmat. Háborog a lelkében, ezt olvassuk. Nyeli a könnyeit, hogy fordítsuk másképp. Érzékeli a fájdalmat. Nagyon sokat próbáltam magamban keresni azt, hogy mi az, amikor gyászolok. Milyen az, amikor, de rólam szól. És Jézus, ami rólam szól, azt nem elveti, hanem azt mondja, nem baj, én benne vagyok ebben is. Mert én nem csak azt tudom, mi a halál, nem csak azt tudom, mi az élet, nem csak azt tudom, mi a betegség, és nem csak azt tudom, hogy mi a gyógyulás, hanem azt is tudom, hogy te milyen állapotban vagy. És én együtt érzek veled. Sok történet van Jézusnak az életről és a halálról, de alapvetően talán itt írja a leginkább, hogy mennyire bele tudta érezni magát Mária és Márta helyzetébe, és a szíve együtt dobbant velük. Tudjátok, honnan derül ki igazából, hogy ez ezekről az emberekről szól, és nem az elhunytról? azt olvassuk az egyik helyen, hogy sokan visszakapták halottaikat, mert hittek. És itt is erről szól. Amikor a feltámadás történetét nézzük, ez nem Lázáról szól. Amikor a naini ifjút feltámasztja Jézus, ugye az is egy feltámasztás történet, akkor nem a fiúról szól, hanem az édesanyjáról. Visszaadta neki a fiát. Amikor Lázárt feltámasztja Jézus, akkor nem a Lázárról szól a történet. Ez furcsa hangzik, ugye? Hanem Máriáról és Mártáról szól, visszakapják a gondviselőjüket. Isten visszaadja nekik, akire nekik szükség van. Tehát akkor kinek a fájdalmával foglalkozik Jézus? Az élőkével. Az élőkével, a tieddel. Mi azt gondolnánk, hogy a mi gyászunkra, a fájdalmunkra egy megoldás van visszakapni. Három esetben olvasunk ilyet az Új Szövetségben. Három eset. Nem több. Jairus leánya, kislányát visszaadja a szüleinek. A naini fiú a fiút visszaadja az anyjának, az özvegyasszonynak. És ennek a két asszonynak, két egyedülálló nőnek odaadja Lázárt vissza. Sohasem a halottakról szól. Az elhunytakról. Miért? Mert ő már rendezve van. Az elhunynak már nincs fájdalom. Az elhunynak már nincs érzékelés ebben a világban. Ami nekünk megmarad. És mi tényleg ezt szeretnénk, hogy visszakapni valamit azokból, akik voltak. A gyásznak ott van mindig vége, amikor elengedjük őket. Amikor már nem arra koncentrálunk, hogy mi lett volna, ha, hanem arra, hogy mi volt. És az, ami volt, az jó volt, vagy rossz volt, ilyen volt, vagy olyan volt, de volt. És már nem lesz. Mikor ide eljutunk, akkor teljesen másképpen nézünk szembe azzal, ami következik. Ameddig mindig az van, hogy mi lenne, ha lenne, mi lenne, ha itt lenne, mi lenne, ha nem úgy történt volna, addig még fogjuk a kezüket, és nem engedjük el azokat, akiket már rég elvettek tőlünk. Mikor elengedtük őket, akkor tudunk élni. Addig csak próbálkozunk az élettel. Megkötöz bennünket az, aki már nincs is jelen. Ezért, amikor Jézus itt azt olvassuk, hogy a fájdalmukat átéli, itt persze visszaadja Lázárt ezeknek az embereknek, de ő lép be az életünkbe. És ő, mint az élet ura, úgy lép be az életünkbe, és azt mondja, itt vagyok én. Miért fontos ez? Azért fontos, testvérek, mert ebben a történetben van egy nagyon fontos szál. Ez a fontos szál az, amikor Jézus megérkezik, és mondják Máriának, Mártának, hogy itt van. És akkor mondja Jézus, hogy fel fog támadni a te testvéred. És jön Mária, és azt mondja, jön Márta, és így mondja, hogy igen, tudom, a ma végső napon. Ez egy hívő megnyilvánulás. Akkoriban a zsidók egyértelműen hitték Dániel könyvére, hogy a végén ennek a világmindenségnek majd fel fog támadni mindenki. Az igazak az életre, a gonoszok pedig a halálra, az örök kárhozatra fognak feltámadni. És ebben ő hisz. Megnyilvánul az ő hite. És nagy kérdés az, hogy egyébként legalább idáig mennyien jutottunk már el az életben, hogy hiszünk a feltámadásban. Nem ez bizonyítják a gyakorlati tetteink egyébként. Nem ez bizonyítják. Hanem inkább az bizonyítják, hogy nem hiszünk csak a földi életben, és a halálban hiszünk, hogy ott minden lezárul. De Márta hitt, és Mária is hitt abban, hogy majd lesz egy feltámadás. És mi hiszünk, hiszen a hitünknek az alapja, hogy Krisztus feltámad, mi is fel fogunk támadni. Ez ad nekünk élő reménységet. De ez mennyire távoli dolog, mint ahogy Márta életében. És igen, majd egyszer, tudom, nagyszerű, A fájdalmam marad. A fájdalmam marad. Ha én hiszek a feltámadásban, az lehet, hogy egy kicsi könnyet le fog törölni a szememről, de ugyanúgy benne vagyok a gyászban, ugyanúgy hiányzik, ugyanúgy fájdalmam van, ugyanúgy sajnálom önmagamat, ugyanúgy ott vannak a elmulasztott dolgoknak a dolgai, hogy terhelnek, lelkiismeret furdalás, annyi minden. És azt mondja Jézus, jó, hogy hiszel, nagyszerű, de én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok. Tudjátok, ez mit jelent? Hogy nem elég elhinni, hogy mi fog történni, hanem Jézusra van szükségünk. Ahhoz, hogy benne is éljünk ebben a hitben. Hogy benne is éljünk ebben a hitben. Mert mit gondolunk sokszor azokról, akik elmentek, hogy velük milyen más lenne az életünk, hogy kerekebb lenne, hogy boldogabb lenne, hogy nagyszerűbb lenne, hogy jobb lenne, hogy mindegy, hogy csak itt legyen köztünk, és csomó ilyesmit mondunk, és ez tényleg, mintha ők oldanák meg az életünket, és őtőlük várnánk azt, hogy nekünk jobb legyen az életünk, és ez bálványimádás igazából. Mert az életünknek a gondjait és a problémáit, a hiányait és szükségleteit egyedül egy valaki tudja megoldani, és az Jézus Krisztus. És azt mondja, ne abban így, hogy mi lesz, hanem most mi van. És ahhoz, hogy megnyugodjon a szíved, ahhoz, hogy tényleg hinni tudj, itt vagyok én. Én vagyok a feltámadás és az élet, és aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az soha meg nem hal. Hiszed ezt? És nem tud mit kezdeni ezzel. Mert egy tantételt ki tudunk mondani, hiszek a feltámadásban. Meg hogy mi fog történni, majd Isten persze, nagyszerű, ott leszek vagy nem, ki tudja. Amikor azt mondja, itt vagyok, jelen vagyok, én vagyok, azt mondja Jézus, én. Rám van szükséged. A halálban és az életben, a gyászban és a fájdalomban, a betegségben és a gyógyulásban. Csak én. Mert rajtam kívül teljesen mindegy, hogy mi van. Mert rajtam kívül halál van. Már abban vagy, és abban is leszel. Testvérek, a halál ellen egyetlen egy orvosság van, az Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Mert ő tölti be az élet és a halálban mindazt, amire nekem szükségem van. Csak benne lehet azt kimondani, hogy mindent megtanultam bővölködni és szűkölködni, be vagyok avatva mindenbe. Csak benne lehet azt kimondani, hogy élet és halál az nem jó vagy rossz, hanem az Krisztusban csak hasznomra lehet. Csak benne lehet azt kimondani, hogy aki Krisztus szeretik, azoknak minden a javát szolgálja. Csak benne. Rajta kívül a saját valóságom és a saját sajnálatom, a gyász. Benne viszont élő reménység. Nekem Krisztusra van szükségem. Ugye milyen hülyén hangzik, ha valaki azt mondja, vágyok elköltözni és Krisztussal lenni, nem? Vágyom a halált. Ezt Pál mondja. Milyen? Meghalni akar? Nem, Krisztussal lenni. Színről színre. Nem arra vágyik, hogy meghaljon, hanem arra vágyik, hogy még tökéletesebben Jézussal legyen. Miért? Mert Jézussal van. Mert a halál semmi más a hívő ember számára, mint amikor az Isten az egyik kezéből átvesz a másik kezébe. Semmi más. Semmi más, testvérem. Mert Krisztusban megszerezte nekünk az örök életet az Isten. Ezért már nem kell féljünk és rettegjünk, nem kell bizonytalankodjunk, hogy mi lesz. Hanem egyet tudhatunk. ami előttünk van annak. Neki feszülünk, éljük az életünket, tesszük a dolgunkat. Tudjuk, hogy a fájdalmunkban és a betegségünkben és a gyászunkban mellettünk az Isten. Nem hagy el, nem érzéketlen, nem kérges a lelke, hanem tudja, hogy mit érzünk, mit fáj, de megyünk egyenest a cél felé, és alig várjuk, hogy végre ott legyünk, mert tudjuk, hogy valami csodálatos helyet készített el számunkra az Isten, mert nem vagyunk itthon ebben a világban, mert a mi otthonunk oda át van, amit Krisztus készített, mert elmegyek oda, azt mondja, és helyet készítek számotokra, és amikor elmentem és helyet készítettem számotokra, visszajövök, hogy magamhoz vegyelek titeket, Uram, gyere és vegyél magadhoz. És ennek a fényében tudom élni az életemet. Ha tennem kell valamit, hát teszem. Nyugodtan és békében. Ha meg el kell menni, megyek, mert hívsz. A te hangodat fogom hallani ott is, és a te hangodat hallom minden nap. Minden nap, amikor szólsz. Gyászunkban, fájdalmunkban, keserűségünkben és nyomorúságunkban. Van itt egy kérdés. Hiszed-e ezt? Nem a tantételt, hanem Krisztusban van-e ilyen hited? Mert Krisztus hiába halt meg, ha ez nincs. De én tudom, hogy nem hiába. És tudom, Krisztus szeretete téged oda vonz, és tudom, hogy Krisztus szeretete nem hagy elveszni, mert az ő vére azért omlott ki, hogy Krisztus mind az élőkön, mind a holtakon könyörüljön. Ámen. Gyertek, imádkozzunk, testvérek! Édes Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked Jézust. Köszönjük az ő testé lételét. Köszönjük, hogy Uram ebben a testben megérezte, megtapasztalta, milyen rettenetes dolog elveszíteni valakit, akit szeretünk. Nem tudott csak olyan könnyen elmenni mellette. Nem tudta csak úgy érzéketlenül kikerülni azt, ami bennünk van, hanem ott sírt a sírnál. Ahogy most is minden sírnál és minden gyászolóval ott sír, mert érzi és tapasztalja, hogy milyen nekünk egyedül maradni. Milyen a hiány, milyen a gyász, milyen a fájdalom, milyen a keserűség, milyen a csalódottság, milyen a veszteség. Te tudod ezt, Jézus. És nem hagysz magunkra ebben. Mi megpróbálunk magunknak teóriákat gyártani arra, hogy mi is történik, és hogyan is kellett volna történnie. És van úgy, hogy egy életen át hordjuk a szívünkbe, mi lett volna, ha kérdését, ha tovább él, ha akkor úgy történik, ha így történik, ha amúgy történik. És rejtve vagy éppen kimondva, ott hordjuk magunkba, mi lett volna, ha Uram cselekedtél volna. Ha meggyógyítod, ha nem engeded még el, ha megtartod. Uram, tudjuk mi azt, hogy nem látunk mi mindent. Mi csak a saját fájdalmunkból, gyászunkból beszélünk sokszor hozzád. Némán vagy éppen hangosan kiáltva. De te tudod, hogy a halál is lehet ajándék. És te tudod, hogy a te halálod a legnagyobb ajándék számunkra. Ezért Jézus Krisztus, szeretnénk benned békességre lelni. Azt akarjuk és azt kérjük, hogy te töröld le a könnyeinket. Te bocsáss meg, ha vétkeztünk és mulasztottunk, vagy éppen gonoszul cselekedtünk. Ha nem tudtunk egy életen át megbocsájtani, és minden nap rágja a szívünket az, hogy miért nem tettük meg, vagy éppen
hordozzuk tovább a haragot azokkal szemben is, akik már nincsenek itt. Szabadíts meg, gyógyíts meg, tisztíts meg. Hadd lássuk meg, hogy te tudod a legjobban, hogy mire van szükségünk. Ott Lázár esetében tudtad, hogy arra van szükségük, hogy visszakapják. Nem Lázárnak volt szüksége, hanem nekik. Nekünk arra van szükségünk, hogy téged megtaláljunk. Hogy a halálban és az életben te megdicsőülj a mi életünkben. Mert rajtad kívül csak halál van, Uram, benned viszont élet és feltámadás. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk, hogy te érzékeled azt, ami bennünk van, és nem hagysz magunkra. És ebben a reménységben magasztalunk téged, és ebben a reménységben vagyunk most így együtt, és imádkozunk minden gyászolóért, akik nem olyan rég kellett elbúcsúzzanak testvéreiktől, családtagjaiktól, férjektől, feleségektől, gyermekektől, és imádkozunk azokért, akik még mindig hordozzák évek, évtizedek után is a fájdalmát az elmúlásnak és elválásnak. Lépj be az életükbe, Uram, a te békét hozó szereteteddel. Köszönjük, hogy átérzed, mi van bennük és mi van bennünk. Könyörülj rajtunk. És így imádkozunk azokért, Uram, akik halni készülnek. Uram, te ragad meg a kezüket, hogy még az utolsó órában is kapjanak esélyt az üdvösségre, a megtérésre és az újjászületésre. A betegségben fordítsd hozzád szívüket, a bajban, keserűségükben nyisd meg értelmüket és lelküket magad előtt. Te ezt meg tudod tenni, és tedd is meg, Uram, hogy a te halálod és feltámadásod mindenki számára élet legyen. Így maradj velünk, és áldj meg minket Jézus Krisztusban. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és Szentlélek közössége mindnyájatokkal. Ámen.